Nag.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! 2025. április 17-én, nagy csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárjam, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről, ezúttal Christian Morgensteintől kölcsönöztem. Szerinte az igazi szeretetet mindig öröm kíséri, mert célja, hogy embertársunk kibontakozzék, teljesebb ember legyen, szebb legyen az élete. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Rudolfokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal április 17-e fontosabbé és jelesebbé fordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok. Nem látom akaratodat. Nem veszek tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem. És mivel nem látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világítsd meg szememet, gyógyítsd meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet. Sánta is vagyok, Istenem, gyógyítsd meg beteg lábamat. Nincs semmi erőm, hogy átültetessem a gyakorlatba, amit megláttatsz velem. Nincs bennem semmi erő, hogy megtegyem akaratodat, amit megmutattál. Csak húzom a lábamat, és nyomorultan sántikálva követlek. Ó Istenem, gyógyíts ki ebből a sántikálásból. Add, hogy fussak utánad, követve keneteid illatát, ne pedig csak sántikálva vonszoljam magam követésedben.
Hallgassák meg híreinket.
Idén is megszervezték a 40 nap az életért imaszolgálatot Vácon. A kampány keretében hamvazó szerda óta minden hétfőn és szerdán önkéntesek imádkoztak a Váci Jávorszky Ödön kórház bejáratánál a megfogant életek védelméért és a válsághelyzetbe került várandós édesanyákért. A záró rendezvényen Marton Zsolt megyés püspök is részt vett. A mozgalomhoz csatlakozó önkéntesek dicsőítő énekekkel adtak hálát az imaszolgálat eredményeiért, majd Marton Zsolt püspök biztatásában és áldásában részesültek. Ismét útra kelnek a kárpát-medencei magyar diákok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség támogatásával. Azokat a diákcsoportokat támogatják, akik a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szerveznek utazást egy másik országban működő magyar tanítási nyelvű középfokú intézménnyel együttműködésben. A Rákóczi Szövetség nyári diákutazás programjának célja, hogy a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én minél több magyar középiskolás közösen emlékezhessen meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, és ezáltal új kapcsolatok jöjjenek létre a régió különböző részein élő magyar fiatalok, tanáraik és iskoláik között. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagy száma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét, mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető hozzáfűzte, sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége, számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból olyan 700-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy teherként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátéve, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, akár a helyi adózással kapcsolatban, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások az alkotmányosság próbáját. Húsvét közelettével a kormányhivatal kiemelt ellenőrzéseket folytat a kereskedelmi egységeknél és a vásárokban. Ellenőrzik a nyers sonkákat, gyümölcsleveket és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó főbb termékeket, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, hogy az ellenőrzések másik része kifejezetten a vásárokban és a kereskedelmi egységekben történik. A kormányhivatal ellenőrzi, hogy megfelelő-e az árszabás és az erre vonatkozó tájékoztatás. Héjadó Monkos karmester tölti be a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzenei igazgatói posztját május 1-től. Jelentette be Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Elmondta, a hagyományokhoz hűen az új évadban is a legjelentősebb magyar zeneszerzők és a legfontosabb külföldi mesterek művei szólalnak meg, neves vendégelőadók közreműködésével. Végül a csütörtöki időjárásról. Az átmeneti felhőzet csökkenést követően délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Az ország nagyobb részén napsütés valószínű. A záporok, zivatarok előfordulási esélye csütörtökön majd délutántól növekszik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Csütörtökön a nappali hőmérséklet zömmel 24 és 29 fok között várható. Az Alföld egyes részein akár a 30 fok sem kizárt. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa állapota tovább javul. Ő írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Ferenc pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa állapota tovább javul, ő maga írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A szentszéki sajtóiroda keddi tájékoztatója szerint Ferenc pápa állapota tovább javul, hangja is mind jobb. Egyre hosszabb időszakokban tudja nélkülözni a mesterséges oxigénellátást. A szentatya maga írta a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit. A nagy csütörtöki krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. A szentszéki sajtóiroda kedden közzétett tájékoztatója szerint a magas áramlású terápiás célú oxigénellátást Ferenc pápa mindig az esti órákban és szükség esetén igényli. A különféle terápiák is tovább folytatódnak. A szentatya folytatja a kúria előjáróival való rövid találkozásokat is. Az idei keresztúti elmélkedéseket Ferenc pápa készítette el, és nagypénteken délre 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este 4:10-kor kezdődik a Kolosseumnál a szokásos módon, és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a szentatya római helynöke vezeti majd a keresztútjárást. Nagy csütörtökön délelőtt 9:30 órakor a krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. Nagy csütörtökön este 18 órakor Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyháza prefektusa tartja a Szent Péter bazilikában az utolsó vacsora, a Cöna Domini alapításának emlékmiséjét, de a szokásos pápai kápolna nélkül, vagyis a pápai miséken koncelebráló és asszisztáló bíborosok, püspökök és kanonokok nélkül. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatója megjegyzi, hogy a nagyheti szertartásokra a Szentatya delegálja azok vezetőit. Mindez idáig azonban nincs jelzés arról, hogy a Szentatya részt vesz a Szent Háromnap szertartásain. Ferenc pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Nagyszerdán közzétették Ferenc pápa katekézisét, amely a Krisztus a mi reménységünk témakörben Jézus életéről szól a példabeszédek tükrében. Mostani 5. emlékedésében a szentatya a tékozó fiú történetéről emlékedik, aki elveszett, de megkerült. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vigadnunk és örülnünk, mert ez a te öcséd halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. A példabeszédek olyan történetek, amelyek a mindennapi valóságból merítenek képeket és helyzeteket. Ezért érinti meg a mi életünket is. A példabeszédek provokálnak bennünket, és azt kérik, hogy foglaljunk állást. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Kezdődik a pápa katekézise. Jézusnak ebben a leghíresebb példázatában találjuk meg az evangélium szívét, vagyis Isten irgalmasságát. Lukács evangelista szerint Jézus ezt a példabeszédet a farizeusoknak és az írástudóknak mondja, akik zúgolódtak, hogy Jézus bűnösökkel eszik. Ezért mondhatjuk, hogy ez a példabeszéd azoknak szól, akik elvesztek, de nem tudnak róla, és közben másokat elítélnek. Az evangélium a reménység üzenetét akarja adni nekünk, mert azt mondja, hogy bárhol és bárhogy is vesztünk el, Isten mindig keres minket. Eltévedhetünk, mint a bárány, elgurulhatunk, mint a pénzdarab, vagy elveszhetünk, mint ennek az apának mindkét fia. Isten mindig utánunk jön. A szeretet mindig elköteleződés. Mindig van valami, amit el kell veszítenünk, hogy találkozhassunk a másikkal. A példázatban szereplő kisebbik fiú azonban csak magára gondol, ahogy az a gyermek és kamaszkorban előfordulhat. Hiszen sok ilyen felnőttet láthatunk, akik nem tudják megőrizni a kapcsolataikat, mert önzőek. A veszély ilyenkor az, hogy könyörögni kezdünk szeretetért, és elszegődünk az első jött ment gazdához. Ezek a tapasztalatok adják azt a torz elképzelést, hogy már csak szolgaként létezhetünk egy kapcsolatban, mintha egy bűnt kellene kiengesztelnünk, mintha már nem is létezne igazi szeretet. A kisebbik fiú élete mélypontján arra gondol, hogy visszatér az atyai házba, hogy legalább néhány morzsányi szeretethez hozzájusson. Csak azok, aki igazán szeretnek, szól a Szent Atya katekézise, tudnak megszabadítani bennünket a szeretet e téves felfogásától. Az Istennel való kapcsolatunkban is pontosan ezt tapasztaljuk. A nagy festő Rembrandt egyik híres festményén gyönyörűen ábrázolja a tékozó fiú visszatérését. A pápa két részletre külön utal. A hazatérő fiú kopasz, feje le van borotválva, mint egy bűnbánói, de úgy is néz ki, mint egy kisgyermek feje, mert ez a fiú újjá születik. Aztán az apa kezei. Az egyik férfi, a másik női kéz, hogy így jellezzék a megbocsátás ölelésében rejlő erőt és gyengétséget. Az idősebbik fiú a történetben azokat képviseli, akiknek a példabeszédet elmondták. Ő mindig otthon maradt az apjával, mégis távol állt tőle, távol volt a szívében. Lehet, hogy ez a fiú is el akart menni, de félelemből vagy kötelességből ott maradt, abban a kapcsolatban. Ha azonban akarata ellenére alkalmazkodik, akkor elkezd haragot táplálni magában ellene, és ez a harag előbb-utóbb kirobban. Paradox módon az idősebb fiú végül azt kockáztatja, hogy kikerül otthonról, mert nem tud osztozni atya örömében. Ám az apa kimegy ő eléje is. Nem szidja meg, és nem inti a kötelességére. Csak azt akarja, hogy érezze az ő szeretetét. Behívja őt, és nyitva adja az ajtót, és ez az ajtó nyitva marad számunkra is. Mert hiszen ez a reménység alapja. Azért reménykedhetünk, mert tudjuk, hogy az atya vár ránk. Messziről lát minket, és mindig nyitva hagyja az ajtót. Kedves testvéreim, kérdezzük meg hát magunktól, hogy hol vagyunk mi ebben a csodálatos történetben, és kérjük az Atya Istentől a kegyelmet, hogy mi is hazataláljunk. Zárul Ferenc pápa nagyszerdai katekézise.
A pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Ferenc pápa április 15-én közzétett kirográfiában megújítja a pápai egyházi akadémia oktatási programját, amely felkészíti a Szentszék diplomatáit munkájukra. A Péteri Szolgálat című új kirográfiában Ferenc pápa megújította a pápai egyházi akadémia hallgatóinak képzését, amely több mint 300 éve képezi papok nemzedékeit, akik hivatásukat a Péteri Szolgálat támogatásának szentelik azzal, hogy a Vatikáni Államtitkárságon és a pápai képviseleteken dolgoznak. Az új akadémiai program célja egy szilárd és folyamatos képzés létrehozása, amely lehetővé teszi a pápai képviselők számára, hogy diplomáciai küldetésüket a világ országaiban teljesítsék,
és szembenézzenek a folyamatosan változó világ kihívásaival, hogy a figyelmes meghallgatás, a tanúságtétel, a testvéri megközelítés és a párbeszéd alapvető értékei mindig jelen legyenek a nunciatúrán dolgozókban. Inkább az akadémia hallgatóinak, mint magának az intézménynek szól a pápa reformja, amely apró változtatásokkal és apróbb kiigazításokkal igyekszik megerősíteni a papság ajándékának gyakorlását azok számára, akik arra hivatottak, hogy a pápa közelségét elvigyék a népeknek és az egyházaknak. A Szentszék közleménye szerint a cél az, hogy a diákokat, az egyházmegyék fiatal papjait a világ minden tájáról átfogó és megfelelő felkészítésben részesítsük a Szentszék által rájuk bízott diplomáciai küldetésre. A közlemény kifejti, hogy a jövőbeli pápai képviselőknek javasolt képzési program az elméleti készségeket ötvözi a munkához való hozzáállással és olyan életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának mélyreható megértését. Ez a döntés az egyházi tanulmányok korszerűsítéséről és fejlesztéséről szóló tágabb elképzelés részét képezi összhangban a felsőoktatásra jellemző nemzetközi normákkal. A leendő pápai képviselők számára felvázolt képzési program ötvözi az elméleti készségeket olyan munkamódszerekkel és életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának mélyreható megértését, magyarázza a Szentszék közleménye. A kirográf legfőbb újdonságai között kiemeli az akadémia, mint a diplomáciai tudományok tanulmányozására szolgáló ad instar facultatis intézmény létrehozását, vagyis a pápai egyházi akadémiát a diplomáciai tudományok felsőoktatási képző intézetévé alakította át. Ez a döntés része annak a szélesebb körű elképzelésnek, amely az egyházi tanulmányok korszerűsítését és megerősítését célozza a felsőoktatás nemzetközi normáinak megfelelően. Ezzel a reformmal az akadémia a diplomáciai tudományok második és harmadik ciklusának tudományos fokozatait nyújtja, amelyek magukban foglalják a jog, a történelem, a politika és a közgazdaságtan tudomány ágainak tanulmányozását, valamint a nemzetközi kapcsolatokban használt nyelveket és a releváns tanulmányi területeket. A pápai dokumentum még részletesebben kifejti. Ügyelni kell arra, hogy az oktatási programok szorosan kapcsolódjanak az egyházi tudományokhoz, a római kúria gyakorlatához, a helyi egyházak szükségleteihez, és tágabb értelemben az evangelizációs munkához, az egyház tevékenységéhez, valamint a kultúrához és az emberi társadalomhoz való viszonyához. Ferenc pápa szerint ezek kiegészítő, építő elemei az apostoli szentszék diplomáciai tevékenységének és azon képességének, hogy működjön, közvetítsen, leküzdje az akadályokat, és ezáltal konkrét utakat alakítson ki a párbeszédre és a tárgyalásra, biztosítva minden hívő számára a békét és a vallásszabadságot, valamint a nemzetek közötti rendet. Ferenc pápa már 2020. februárjában beavatkozott az Egyházi Akadémia képzési programjába. Levelében kikötötte, hogy a tantervnek tartalmaznia kell egy teljes egészében a missziós szolgálatnak szentelt évet az ázsiai, afrikai és latin-amerikai egyházakban, ami egyfajta gyakornokság, hogy bővítsék ismereteiket a világ különböző egyházi valóságairól, és hogy elkedvetlenítse a kísértést a karrierizmusra. Ugyanebben a szellemben Ferenc pápa az új kirográfiával további útmutatást ad azoknak, akik Péter utódjának nyitott és éber szemei maradnak az egyház és a világ számára, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a gonosz árnyai zavartsággal és bizalmatlansággal töltenek be minden cselekedetet. A pápai diplomaták, jegyzi meg a pápa, olyan lelkipásztori tevékenységet végeznek, amely tükrözi papi lelkületüket, emberi tulajdonságaikat és szakmai képességeiket. Ezen túlmenően a pápa diplomatáira bízott küldetés magában foglalja a pápa képviseletét a hatóságok előtt, ami a vele született és független hagyatéki jog hatékony gyakorlását fejezi ki, amely szintén a péteri hivatal eleme, és amelynek gyakorlását tiszteletben kell tartani a nemzetek közössége életében alapvető fontosságú nemzetközi jogszabályai szerint. Korunkban, írja a pápa, nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat már nem korlátozódik pusztán azokra az országokra, ahol az egyház jelenléte régóta az evangélium hirdetésén alapul, hanem olyan helyekre is, ahol új és növekvő közösségről van szó, vagy olyan nemzetközi fórumokra, ahol a Péteri Szék a képviselőin keresztül szorosan nyomon követi a vitákat, értékeli az érveket, és sajátos etikai és vallási dimenzióinak fényében javasol olyan fontos kérdések megbecsülését, amelyek az emberi család jelenét és jövőjét is érintik. Ezért nem egyszerűen arról van szó, hogy magas szintű akadémiai és tudományos oktatást nyújtsunk, hanem hogy biztosítsuk tevékenységük egyházi jellegét, amely szükségszerűen arra hivatott, hogy kapcsolatba lépjen világunk valóságával, különösen egy olyan időszakban, mint amilyen a miénk is, amelyet a tudomány és a technológia terén gyors, állandó és nagy horderejű változások jellemeznek, hangsúlyozza a pápa, saját Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciójára hivatkozva. A pápa továbbá megállapítja. Nem elég számukra az elméleti ismeretek elsajátítása, hanem olyan munkaszemléletet és életstílust kell kialakítani, amely képessé teszi őket a nemzetközi kapcsolatok mélyebb dinamikájának megértésére, és arra, hogy tiszteljék őket megközelítésükért, amellyel azok felé a törekvések és nehézségek felé fordulnak, amelyekkel az egyre szinodálisabb egyháznak szembe kell néznie. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról. Péter Vértesaljai László jegyzete.
A napi evangélium a készület idejéről szól, amikor mindenki készülődik. A mester a húsvéti vacsora közös elköltéséről, még inkább betöltéséről gondoskodik. Júdás azonban maga, egyes egyedül, titokban készülődik, pedig már fogytán a levegője. Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom? Kérdezi az Iskarióti. Majd újra kérdez. Csak nem én vagyok az, mester? Milyen szomorú ez a nem én vagyok vallomása szemben Jézus én vagyok kijelentéseivel. Júdás még csak becsületes áruló se. Nem vállalja sem tanítványságát, sem magát. Ő még az árulását is elárulja. Szorul a hurok körülötte, már levegője sincs, és nincs már messze, amikor egy fán önmagába fullad a lélegzete. Ott már sem lélegzete, sem lelke. Pedig tudhatná, mester ajkán el nem fogy a szó, barátom. Végül a dráma teljessége. Mindketten fán függnek. Az egyik az élet fáján, a másik saját bitófáján. Bizony jobb lett volna arra az igaz szóra, barátom, sírva belerónni az éjszakában, mint Péter, és aztán leülni a 12 közt akár a legutolsó helyre.
Péter Vértesaljai László jegyzetét hallották nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megszervezték a 40 nap az életért imaszolgálatot Vácon. A kampány keretében hamvazó szerda óta minden hétfőn és szerdán önkéntesek imádkoztak a Váci Jávorszky Ödön kórház bejáratánál a megfogant életek védelméért és a válsághelyzetbe került várandós édesanyákért. A záró rendezvényen Marton Zsolt megyés püspök is részt vett. A mozgalomhoz csatlakozó önkéntesek dicsőítő énekekkel adtak hálát az imaszolgálat eredményeiért, majd Marton Zsolt püspök biztatásában és áldásában részesültek. Ismét útra kelnek a kárpát-medencei magyar diákok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség támogatásával. Azokat a diákcsoportokat támogatják, akik a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szerveznek utazást egy másik országban működő magyar tanítási nyelvű középfokú intézménnyel együttműködésben. A Rákóczi Szövetség nyári diákutazás programjának célja, hogy a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én minél több magyar középiskolás közösen emlékezhessen meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, és ezáltal új kapcsolatok jöjjenek létre a régió különböző részein élő magyar fiatalok, tanáraik és iskoláik között. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagy száma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét, mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető hozzáfűzte, sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége, számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból olyan 700-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy teherként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátéve, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, akár a helyi adózással kapcsolatban, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások az alkotmányosság próbáját. Húsvét közelettével a kormányhivatal kiemelt ellenőrzéseket folytat a kereskedelmi egységeknél és a vásárokban. Ellenőrzik a nyers sonkákat, gyümölcsleveket és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó főbb termékeket, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, hogy az ellenőrzések másik része kifejezetten a vásárokban és a kereskedelmi egységekben történik. A kormányhivatal ellenőrzi, hogy megfelelő-e az árszabás és az erre vonatkozó tájékoztatás. Héjadó Monkos karmester tölti be a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatói posztját május 1-től. Jelentette be Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Elmondta, a hagyományokhoz hűen az új évadban is a legjelentősebb magyar zeneszerzők és a legfontosabb külföldi mesterek művei szólalnak meg, neves vendégelőadók közreműködésével. Végül a csütörtöki időjárásról. Az átmeneti felhőzet csökkenést követően délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Az ország nagyobb részén napsütés valószínű. A záporok, zivatarok előfordulási esélye csütörtökön majd délutántól növekszik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Csütörtökön a nappali hőmérséklet zömmel 24 és 29 fok között várható. Az Alföld egyes részein akár a 30 fok sem kizárt. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 17-en csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Rudolfokat. A Rudolf germán eredetű német névből származik. Jelentése dicsőség, hírnév, farkas. A Rudolfok egyik védőszentje az a Rudolf, aki előkelő család sarja volt, az egyház nagy jótevője. Majd Közép-Itáliában, Gubbióban, szigorúan aszketikus életet élt püspök volt. Küzdött a kor nagy visszaélése, a szimónia ellen. 1064-ben hunyt el. Akvavíva Boldog Rudolf is a Rudolfok védőszentje. Ő jezsuita volt, és Kostka Szent Szaniszló kurzustársa. Vértanú volt ő a rend indiai missziójában. 1583-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Rudolf nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek. A Jóisten éltesse őket még sokáig. kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 17-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma van Nagy Csütörtök napja. Nagy Csütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Jézus valószínűleg széder estilakomát tartott az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Azaz az Úr tiszteletére rendelt éjszakát tartott. A zsidók ugyanis így emlékeztek arra, hogy az Úr kihozta őket Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. Tehát Jézus is ilyen estilakomát tartott az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. A nagy hét ünnepeinek sorában a nagy csütörtök a gyásznapja. Ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás. Nagy csütörtökhöz köthető az eukarisztia megalapítása. A nagy csütörtök a legtöbb országban nem munkaszüneti nap. Legkorábbi lehetséges dátuma március 19-e, a legkésőbbi pedig április 22-e. Idén 2025-ben nagy csütörtök április 17-én van. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1901-ben született Adler Zsigmond, többszörös válogatott és magyar bajnok ökölvívó edző. Pap László és Gedó György olimpiai bajnokainknak is ő indította el pályafutását. 1912-ben Budapesten született Márta Eggert, színésznő, énekesnő, aki még 100 éves korában is fellépett. Koloratúr szoprán énekesnő volt ő, és érdekességként vele kapcsolatban megemlítem még azt, hogy filmekben azzal a feltétellel vállalt szerepet, ha a filmben elénekelhetett egy magyar dalt. A magyar filmművészetben azzal tett szert hírnévre, hogy Jávor Pál oldalán 1929-ben az első magyar hangos filmben, a Csak egy kislány van a világon című filmben mindketten ekkor debütáltak és játszottak főszerepet. Itthon csak ezt az egy filmet forgattam. Később 1930 és 36 között 40 film sztárja volt. Többek között a Csárdás királynő, a Havaj rózsája és a Pacsirta főszerepeit játszotta és énekelte. Több film külföldi változatában is szerepet kapott, így lehetősége nyílt angolul, franciául és olaszul is szerepelni. 1926-ban nagykökényesen született Molnár Dánielné, Katona Ilona, ismertebb nevén Ilcsi néni, magyar kozmetikus, üzletasszony. Budapesten járt kozmetikai iskolában, majd a Vénusz Fodrász Szövetkezetben dolgozott 20 évig. Ezután a Divat Fodrász Szövetkezetbe került. 1978-ban tett mestervizsgát. Fiával, Molnár Ferenccel 1984-ben alapította meg cégét. Az üzlet naturkozmetikai termékeket gyárt, a csak kozmetikusoknál megtalálható krémek növényi alapanyagokból állnak. Fia volt még Molnár Dániel, a közismert sportújságíró, aki 2003-ban hunyt el. Ilcsi nénit 1999-ben a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztjével tüntették ki, idézem, a gyógynövények kozmetikai alkalmazásának elterjesztése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért, eredményes és sokaknak örömet szerző magánvállalkozói munkájáért. 1945-ben Budapesten született Konrád Ferenc, olimpiai bajnok vízilabdázó, edző és fogorvos. Pályafutását 1956-ban a BVSC-nél kezdtem. 1966-tól 1980-ig az OSC játékosa volt. Tanulmányait közben a Sote fogorvosi karán végeztem. 1971-től a Sote fogpótlástani klinikáján dolgozott. 1984 óta a gyermekfogászati klinika tudományos munkatársa. 183-szoros válogatott, 9-szeres bajnok, 2-szeres bek, valamint szuperkupa győztes volt. Tagja volt az EB ezüstérmes, az Európa bajnok, a VB ezüstérmes, a világbajnok, az olimpiai bronzérmes, ezüstérmes és 76-ban Montrealban az olimpiai bajnok csapatnak is. 1980-tól 81-ig a budapesti Spartacus edzője volt. 1984 óta játékvezető. 1940-ben Pécsen született Pere János magyar köztársasági ezüst érdemkereszttel és életműdíjjal kitüntetett dalénekes, előadó művész, aki pedagógusi szolgálati emlékéremmel kitüntetett magánének tanár is. A Zeneművészeti Főiskola magánének tanári tanszaka elvégzése után a Magyar Rádió énekkarába került. Itt találkozott össze Grabóc Miklóssal, aki magyar nóták éneklésére kérte fel. 1990-ben készített el a Herkules fürdői emlék című önálló nagylemezét, amely kizárólag szalonzenei kísérettel előadott dalokat tartalmaz. CD-n 2009-ben jelent meg. A dalok kíséretére Esze Jenő zongoraművész vezetésével megalakították a Fantázia szalonzenekart. A hanglemez műsorát Pere János úgy állította össze, hogy bebizonyosodjon, a magyar nóta stílusa, érzésvilága más országokban is létezik. A bécsi keringő, a francia sanzon, az orosz románc vagy az olasz nápolyi dal a társadalmak polgárosodásának időszakában keletkeztek és mindmáig léteznek, azaz klasszikussá lettek. Pere János munkásságáért 2008-ban megkaptam a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Kalendáriumunk folytatásában most olyan nyeres személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 858-ban Rómában hunyt el harmadik Benedek pápa, aki a pápai trónra 105-ként léphetett a történelem folyamán 855. júliusában. Megválasztása után kezdeti nehézségekbe ütközött, mégis nagy jelentőségű volt. A pápai primátus védelmezőjeként lépett fel a világi hatalmak ellen. Pontifikátusának ez volt az egyik alapja, a másikat még 846-ból örököltem. Ő is aktív részt vállalt a pogányok támadása után az újjáépítésből. 858. április 17-én hunyt el, sírját a Szent Péter Bazilika főbejáratánál helyezték el. 1772-ben Besztercebányán hunyt el Éderk Szavér Ferenc jezsuita hittérítő, Dél-Amerika utazó. Selmecbányán kezdte meg iskolai tanulmányait, ezek után került a jezsuita nagyszombati kollégiumba. 1743-ban lépett be a jezsuita rendbe, és a trencséni újonc képzőbe került. 1749-ben missziós szolgálatra jelentkezett, rendje Dél-Amerikába küldte. Megfordult Bécsben, Genovában, Spanyolországban, Panamában és Peruban is. Peru fővárosában Limában a rendtartomány főnöke a misszionáriusi helyét az Andok keleti oldalán lévő vidékre jelölte ki. Itt missziós központokat alapított. Megtanulta az indián nyelveket az ott élő indiánok keresztény hitre térítése céljából. A teljes területet bejárta, felkereste a legkisebb indián települést is, és részletes feljegyzéseket készített az indiánokról, szokásaikról és életükről. Emellett rajzokat és térképvázlatokat is készített. Feljegyezte az éghajlat alakulását, az őserdők növény- és állatvilágáról részletes feljegyzést készített. Több mint 15 éven keresztül élt az indiánok között, míg 1767-ben a király a jezsuitákat az ország elhagyására kötelezte. Ekkor hazatért, 1769-ben érkezett meg Besztercebányára, és a helyi plébánián plébános lett. Ahogy már említettem, itt is hunyt el, 1772-ben, a mai napon. 1980-ban hunyt el Nádasdy Kálmán, háromszoros Kossuth-díjas film- és operarendező, zeneszerző és műfordító. 1949-ben készített el a Ludas Matyi című első magyar színes filmet. Színházak között megfordult a Fővárosi Operettszínházban, a Vidám Színpadon, a Madács Színházban és a Nemzeti Színházban. 1953-ban a Föltámadott a tenger című kétrészes játékfilmet is elkészítettem. A Magyar Színház és Filmművészeti Szövetség elnöke volt 1952 és 57 között. 1966-ban vonult nyugdíjba, az Erkel Színházban és az Operaházban haláláig rendezett. Mint ahogy már említettem, 1980. április 17-én hunyt el. Örök nyugalomra a Farkasréti temetőben helyezték, felesége Birkás Lilián operaénekesnő volt, fiuk Nádasdy Ádám nyelvész, műfordító. 2003-ban Madridban hunyt el Muráti Lili, magyar színésznő. Muráti Lili előszeretettel titkolta valódi korát. Mivel az anyakönyv, amelybe a születését bejegyezték, a háborúban állítólag a helyi levéltárban megsemmisült, így később megtehette azt, hogy letagadott néhány évet az életkorából. Maga azt vallotta, hogy 1914-ben született. De mivel pályatársa, Mezei Mária, aki 1909-ben született, elemibe együtt járt vele Szegeden, 5 év korkülönbség semmiképpen sem lehetett közöttük. A magyar hangosfilm lexikon szerint 1912-ben született. Igazi nagy színésznő és bálvány volt ő, nem csak a 30-as, 40-es években Magyarországon, hanem Spanyolországban is, ahová közvetlenül a II. Világháború után menekült. Sejtelmes hangjával, egyedi humorával elbűvölte a nézőket. Általában a határozott kissé kacér, de nagyon is tudatos nő típusát alakította a filmvásznon, aki minden helyzetben feltalálja magát, és mindent önállóan megold. Azért lett akkora sztár, mivel ebből a fajta temperamentumos színésznői karakterből ő volt lényegében az egyetlen a korabeli Magyarországon. Rákosi Szidi színésziskolájában tanult, mielőtt Bárdos Artúr felfedezte tehetségét. Játszott a Művész Színházban, a Belvárosi Színházban, a Magyar Színházban, a Víg Színházban és a Pesti Színházban is. Férjével és menedzserével Vaszari Jánossal külföldre menekült 1945-ben. Madridban telepedtek le. Muráti Lili villámgyorsan megtanult spanyolul, majd rövidesen férjével saját társulatuk lett. Ezzel a társulattal járták a spanyol színpadokat. 1966-ban Argentínában vendégszerepelt. Külföldön jellemszerepekben, de komikai szerepkörben is sikeres volt. Először 1975-ben látogatott haza, majd a rendszerváltás után visszakapta magyar állampolgárságát, valamint életművéért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjén állami kitüntetést. Közel fél évszázad kihagyás után 1994-ben a Karinti Színház a Nagymama című darabjában tért vissza újra a magyar színpadra. 18 magyar és számos spanyol filmben is játszott. 2014-ben hunyt el Gabriel García Márquez, Nobel-díjas kolumbiai író, regényíró, elbeszélő, aki 1982-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, idézem, regényeiért és elbeszéléseiért, melyekben fantasztikum és valóság ötvöződik mesterien, és mert a sajátos képzeletvilágú művek révén ábrázolja földje életét és konfliktusait. Beutazta Dél-Amerikát, elidőzött Havannában, Caracasban, Bogotában és Mexikóvárosban is. 10 évet töltött Európában. Ahogy már említettem, 1982-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Magyarul is olvasható művei közül megemlítem a 100 év magány, a Pátriárkák alkonya és a Szerelem a kolera idején című műveket. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1492-ben Kolumbusz Kristóf megbízást kapott Aragónia és Kasztília uralkodóitól fűszerek szállítására Ázsiából. 1605-ben a Szerencsi országgyűlésen Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé választották. 1874-ben bevezették az egységes méter, kilogramm és liter mértékrendszert. Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette a törvénycikket. És végül, de nem utolsó sorban, 1937-ben született meg Dodó Kacsa alakja, aki a gyerekek körében közismert rajzfilm szereplő. Kedves hallgatóink, április 17-ei kalendáriumunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és